Itthon menő. Utazási podcast Szujó Zoltánnal. Ebben a podcastban segítünk megtervezni belföldi kiruccanásod, és ellátunk a leghasznosabb tudnivalókkal. Kövess bennünket! Ez az Itthon menő podcast Szujó Zoltánnal.
Sziasztok, ez itt az Itthon menő, a ti hangos úti könyvetek, amit ezúttal egy hungarikumokkal teli, hagyományőrző városnál, Kalocsánál ütünk fel. Elviszünk benneteket a délalföldi régió legjobb éttermébe. Megmutatjuk nektek, milyen munka folyik egy porcelánkészítő manufaktúrában. Megismerhettek olyan kalocsaiakat, akik még a mai napig is hordanak népviseletet, és elképesztő ügyességgel hímzik és festik is azokat. Megmutatunk nektek egy hagyományos fazekas műhelyt, ahol a turisták is beleshetnek a kulisszák mögé, és megismerhettek egy fiatal paprika termesztőt is. Riporterünk, Kerekes Bori, elsőként a kalocsai tájházat mutatja meg nektek.
Csenkiné Manyival beszélgetünk Kalocsa gyönyörű tájházában, ami ugye egy olyan háromosztatú parasztház, mint amit mindenhol megszoktunk az országban, viszont itt a tiszta szoba jelentősen különbözik a többitől.
A tiszta szoba gyönyörűen van pingálva. Ezt a házat 1988-ban pingálták utoljára a népművészet mesterei, népi iparművészek és pingáló asszonyok. Gyönyörű virágmotívumok vannak a falon, és ennek az az érdekessége és különlegessége, hogy mindenféle előrajzolás és sablon nélkül készül. Odaállnak az asszonyok a fal elé, és a saját fantáziájukat vetik a falra.
És akkor ez hagyományosan így is volt, hogy a tiszta szoba ki volt pingálva?
Így van, igen, igen.
Találunk még akár Kalocsán olyan nénit, idősebb embert, akinek mondjuk olyan háza van, ahol
igen, én egyetlen egy hölgyről tudok, Szvétek Antalné Margit néninek hívják, akinek a tiszta szobája ki van pingálva kalocsai virágokkal.
Mi a tapasztalatuk, hogy az emberek mennyire ismerik ezeket a mintákat? Ugye a magyar népművészeti virág mintáknak lehet azt mondani, hogy volt egy ilyen reneszánsz, amikor a pólókon, a táskában, akkor a cipőkön mindenen ez volt. Ez még mindig ennyire népszerű dolog? Keresik, vagy Kalocsának a nevével összekötik a paprikán kívül a mintákat?
Hát nem örültünk neki, amikor mindenen megjelent, ugye, a cipőn, a fehér neműn, a fürdőruhán, mert féltünk attól, hogy el fog gicsesedni. De ez hál' Istennek egy 2-3 év alatt lezajlott, és most már újra a régi kalocsai van mindenütt.
Nézzük azért meg a házat is, hogy ugye mondtam, hogy ugyan háromosztatú parasztház, mint amit általában látunk az országban.
Egy nyitott kéményű füstös kémény van. Ugye karácsony tájékán disznót vágtak a családok, és ugye a húst füstöléssel tartósították, a kolbászt, a szalámit fölakasztották ide a kéménybe, és itt füstölődött meg. Egyébként minden olyan eszköz régmúltból itt megtalálható, a szűrőkanál, a sütőlapát, a csuprok, a tányérok.
A mozsár és egy kis kalocsai paprika is.
Így van, így van.
Na és akkor nézzük meg még ez ugye a háló?
Ez az úgynevezett lakószoba. Tulajdonképpen itt történt minden. A tiszta szobát nem használták, mint mondtam, hanem a lakószobában itt ettek, itt beszélgettek, itt mosakodtak, és itt aludtak. Ugye láthatjuk, hogy két ágy van, több generáció élt egy ilyen családban, és általában nagyszülők, szülők és a gyerekek. Minden felnőttnek megvolt a maga ágya, és a gyerekek is itt aludtak szalmazsákon a földön.
Kalocsa gyönyörű tájházát bejelentkezéssel tudjátok megnézni. Hívjátok a következő telefonszámot 0630 555 33 51. A Corona Tours weboldalán több lehetőség közül is választhattok. A puszta programtól kezdve a paprika szüretig a coronatours.hu weboldalon találtok bővebb információt. Itt érdeklődhettek arról is, hogyan és mikor ismerkedhettek meg a népi mesterségek helyi művelőivel.
Lászlóné Anna már itt is ül a gép előtt, és be is készített egy csodálatosan gyönyörű hímzést. Ugye Anna gépi hímző, egy kicsit meséljen arról, hogy most mit készít.
Ez most egy riselin lesz, itt a bemutatóra szoktam ezeket csinálni tulajdonképpen. Ez a hagyományunknak egy része, a riselinezés. Hát nagyon kevesen tudják ezt már sajnos. Ez Ez gyakorlatilag nagyon nagy türelmet igényel.
Nem is tűnik túlságosan egyszerűnek, mit te mondjak.
Hát nem egyszerű, az biztos, mert azért itt fantáziának is kell lenni. Ugye ez kezdődik úgy, hogy először az íróasszonyok kiírják ezt a terítőt tulajdonképpen, utána a kézi hímzők kézzel kivarják, és mikor azok készen vannak, akkor jövünk mi, a gépi hímzők, és csináljuk a különböző motívumokat, bekötéseket, lábazásokat. Mindenki azt kérdezi, hogy tulajdonképpen hol van itt a program? Hát itt ebbe a gépben nincs program, itt az én fejemben meg a lábamban van, mert ez itt lábbal hajtós, de otthon már azért egy kicsit modern dolgokkal dolgozunk, már gép vagy villanyjal hajtjuk a varrógépet.
És akkor Annát kiprogramozta be? Kitől tanult ezt a...
Én beleszülettem tulajdonképpen. Én egy falusi lány vagyok, és az én édesanyám az igaz, hogy kézzel hímzett a háziiparba, de tudott géppel is hímezni. És mikor kicsi lány voltam, akkor ott ültem mellette, mikor kézzel hímzett, azt is tudom, mert mikor géppel azt is. És akkor ellestem tőle. Úgyhogy ez az én történetem tulajdonképpen.
És akkor ez így megismerett. Egy kicsit a mintákról beszéljünk. Mi az, amiről fel lehet ismerni azt, hogy valóban kalocsairól van szó?
Hát a kalocsai mintát alapjába véve fehér alapon hímezzük, és mi itt a kézi hímzésnél nem használunk rámát, csak a gépi hímzésnél használunk rámát. A kézi hímzés úgy hímezzünk, hogy rárakjuk az ujjunkra, és úgy egymás mellé öltögetünk. És akkor, mikor ez kész van, akkor, mint ahogy mondtam, jön a gépi hímzés. Hát itt meg tulajdonképpen a fantázia az, tehát más nem is csinál ilyet, csak a kalocsaiak csinálják, és itt már használjuk a rámát, belerakjuk a rámába, kifeszítjük az anyagot, és úgy tudunk dolgozni vele.
De azért a fantázia is bizonyos keretek között mozog, nem? Hogy azért mindenképpen maradjanak azok, amit nyilván ismeri is azokat a mintákat, amik a kalocsai minták.
Tulajdonképpen ez a gépi hímzésnél nincs megszabva a kalocsai minták, ott mindenki saját fantáziáját teszi bele az anyagba.
És például a párta, ami a fején
fékető.
Van? Fékető.
Igen.
A fékető ugye ilyen lilás-kékes színekben pompázik. Igen. Ennek van-e valami jelentése?
Van jelentősége, mert a piros, a rózsaszín az a fiatalok ruhájába jelenik meg. Akiknek már volt régen, már eladósorban levő lányuk volt, azok már nem használhattak ilyet. És akkor jön be ide azt, hogy a miénkben már nincs piros meg rózsaszín. Tehát ott már a lila dominál, már az idősebb hölgyeknek, asszonyoknak van ez a színösszeállításuk.
És akkor ezek szerint még mindig vannak kalocsán olyanok, akiknek van népviseletük, ezt hordják is?
Hát hordani nem hordjuk, csak nagy ünnepeken, mondjuk most ugye volt húsvét, akkor húsvétkor, ha van olyan mise, akkor elmegyünk abba, vagy Jézus szíve búcsúkor, de már járni nagyon-nagyon kevesek, tehát az idősek járnak már abba. Itt csak viseletünk az van, mert nekem is az összes ruha az mind sajátom, saját viseletem, én készítem kézzel, géppel, úgyhogy, de járni nem járunk már benne. Csak táncolunk, meg bemutatókon használjuk ezeket a ruhákat.
Következő állomásunk egy hatalmas, izgalmas műhely, a kalocsai porcelán manufaktúra, ahol a különböző termékek készítését, a munkafázisokat, a porcelán égetésének trükkjeit a turisták is megismerhetik. Gyárlátogatásra a kalocsaiporcelán.hu weboldalon keresztül jelentkezhettek, ha csoporttal érkeztek. A manufaktúrát egyéni látogatók hétfőtől péntekig 10 és 12 órai kezdettel nézhetik meg.
Kárász László Csabával sétálunk a kalocsai porcelánfestő manufaktúrában, és értve nem csak festő, hanem porcelán manufaktúra, hiszen ugye készülnek is itt különféle tárgyak. Most éppen az üzemben mi az, ami készül, amikor munkaidő van?
Jelen pillanatban az öntő részlegen vagyunk. Most per pillanat ebben az első csarnokban kályhacsempe öntéssel foglalkozunk.
És akkor gondolom, hogy ennek a díszítése is történik itt az üzemen belül.
Igen, az üzemen belül a másik csarnokba gyártunk kerámiát, porcelánt fogom mutatni. Itt történik az öntés, a zsengélése, a mázazása, és igény szerint a dekorálása is.
Mi az, amit az öntésről tudni kell, hogyan történik ez, milyen hőfokon égetik ki, mik azok a, hát nyilvánvalóan csak a gyors talpaló alapszabályok, amiket tudni kell.
Hagyományos technológiával dolgozunk, gipszformákban öntjük a porcelán kerámia vagy kályhacsempe öntői szapot, a öntés után kiszedjük a termékeket, 3 napig szárítjuk, utána 980 fokon kizsengéljük, utána történik a mázazás, a kályhacsemp esetében, vagy a kerám esetében, ami 1020, 1040 és 1060 fokon történik, amikor elkészül a késztermék, utána igény szerint vagy kézzel festjük, vagy matricán teszünk rá, és úgy dekoráljuk.
Ugye mi most már munkaidő után jöttünk ide, tehát itt most nem dolgoznak, mert nem folyik a festés, de amikor éppen ez történik, akkor gondolom, hölgyek? Hölgyek foglalkoznak ilyesmivel.
Igen, hölgyek foglalkoznak. A porcelánfestéssel, a hagyományos, teljes hagyományos technológiával dolgozunk, grafitporral felvisszük a termékekre a mintát, amit vagy pauszpapíron, vagy ólompapíron is áthagyjuk, azt vagy a kézzel is látható, felvisszük a termékekre, utána akkor meghúzzuk a kontúrvonalakat, általában a kolocsai mintánál kontúrvonalat használunk, vésetnek szoktuk nevezni, kontúrvonal, és megtörténik a terméknek a festése. Attól függ, hogy milyen színeket visz fel a kolléganő, egyszer vagy kétszer ráégetjük a festéket.
Ezen az asztalon, amit most itt látunk, gondolom megnézhetik a turisták is, ez egy bemutató
asztal. Igen, azért van itt az öntés, a termékek
mert,
öntése.
Mert az öntést is meg lehet
az öntése,
nézni.
Igen, folyékony öntésszabból történik az öntés, az öntőmassza poralakban Németországból történik, a gipszet Németországból vásároljuk, saját gipszmodellező műhelyünk van, mi készítjük az első darabokat, arról mi készítjük a szerszámokat, az öntőformákat, ebbe történik az öntés.
Igen, tehát az öntőforma egy ilyen két részből álló forma, amit ugye így össze lehet illeszteni, és gondolom ez egyben marad akkor, amikor
már... Ebben az esetben két részes, de egyébként valami 4 részes és valami 16 részes.
Ó, oh, igen, én most ez egy csésze, amit tartok a kezembe,
ez a két részes. Formája. 16,5-18% között változik a porcelánnak a sugorodása. Gyakorlatilag, mikor beöntjük a formába a porcelán terméket, a porcelán termékben már egy 2% zsugorodással, amit látszik is, és ahogy összezsugod, azt tudjuk kivenni a gipsz formába.
Kalocsán több különféle stílusú étterem közül válogathattok. Ezek közül a helyiek ajánlásai szerint a legjobbak a Trófea és a Csajdakert étterem, a Kalocsai Halászcsárda és Juci néni csárdája, és nem csak Kalocsán, de az egész délalföldi régióban is kiemelkedő a Kék Duna vendéglő.
A Kék Duna vendéglőben üldögélünk Szávai Zsolttal, a tulajdonossal, aki hát minden nap gyönyörködhet ebben a csodálatos panorámában, ezért nagyon irigyellek téged, Zsolt, de egy kicsit kérlek szépen, hogy mesélj arról, hogy lettetek ti a délalföldi régió legjobb étterme, mert hogy ugye ez is egy olyan cím, amit ti érdemeltetek ki.
Igen, hát számomra nagyon furcsa volt, mert nagyon sok jó éttermet ismerek én a délalföldön, de talán a sok vendég, a látogatottság az, ami kiemelt minket a többi étterem közül, és ennek köszönjük ezt a díjat.
Mondd azt el, légy szíves, hogy hogyan lehet benneteket megközelíteni, mert hogy ugye mi most Paksról jöttünk egy viszonylagos kerülővel, de hát ugye itt tulajdonképpen Kalocsa és Paks az a Duna két oldalán van.
Igen, hát most nagyon szerencsés a környék, készül a Paks Kalocsa híd, ami talán jövőre elkészül és átadják, akkor még könnyebb lesz mindenket megtalálni, illetve eljutni hozzánk. Most jelen pillanatban lehet, hogy jönni kerékpárral, az Euló Velo 6-os kerékpárút itt a Védgáton fut végig, illetve a Dunán lehet jönni, kajakosok, evezősök, motorcsónakosok jönnek, nagyon népszerű itt a hajókikötő, ahova a turisták jönnek, ugye a dunai hajókkal.
Itt közvetlenül a Dunaparton lehet benneteket megtalálni, esetleg egy honlapcímet, vagy valamilyen elérhetőséget, hol érdemes benneteket keresni?
Tehát ugye fent vagyunk a Facebookon, a Kék Duna vendéglő néven szereplünk, illetve van a www.kékdunavendeglő.hu weboldal címünk, ahol megtalálható minden elérhetőségünk.
Egy kicsit az ételekről, meg az étlapról is beszéljünk. Ugye hát természetesen a hal az abszolút megjelenik itt az étlapon. Milyen formában, milyen különféle formákban?
Igen, a halászli, a halcsapőr költünk az egyik legkeresettebb étel. Itt, aki azt megrendeli, nem mindig tudja elfogyasztani az egész mennyiséget, és elcsomagolja, és jó szívvel viszi haza is.
Na meg hát ugye a kalocsai paprika is, gondolom, hogy Valószínűleg tartom, hogy ti is azt használtok itt hogy a tételekben.
Tehát igen, tehát itt nagyon fontos Galucsán a paprika, az paprika, itt majdnem minden paprikás, még hogyha ugye a turistának ez furcsa is, és mindennél tesznek paprikát, kicsit, sokat, ki hogy szereti. Igen, a kalocsai paprika nagyon fontos, ugyan Kalocsán a feldolgozó üzem van, és a környező településeken termelték a paprikát, és ők szállították be a kalocsai gyárba, ahol porrá örülték a legvégén.
Kalocsai paprika termesztéssel és feldolgozással már egyre kevesebben foglalkoznak a környéken, de még mindig akadnak olyan fiatalok, akik arra teszik fel az életüket, hogy tovább vigyék ezt a hagyományt. Rózner István Tamás is ilyen.
Isten igazából úgy alakult, hogy belevágtam a mezőgazdaságba, és kellett még valami plusz, és kalocsaiként mi más csináljak akkor, ugyebár a mezőgazdasággal foglalkozok, hogy kalocsai paprikával elkezdjek foglalkozni. Családban volt egy rálátás, tehát hogy már édesanyám azért így kevés paprikát mindig csinált minden évben, és akkor ezt így elkezdtem csinálni, és így alakult, hogy már akkor így 12 éve.
És akkor a mezőgazdaság, a kiinduló pont, az mi volt, amivel te elkezdtél foglalkozni, és aztán...
A szántóföldi növények, tehát hogy buza, kukorica, meg egy fiatal gazda pályázat, tehát az volt a sorsfordító 2008-ban.
Akkor mindenféle természetnek kitett dolgok azok, amikkel te foglalkozol.
Igen.
Ezt te hogyan kezeled, vagy hogyan alakult az eddigi pályafutásod során az, hogy azért tervezel, tudatos vagy, de nem mindig te vagy az, aki végzel, hanem a természet.
Így van, ez minden évben mindig valami történik. Szerencsére a tavalyi év az kimondottan nekem jól sikerült itt az a száj ellenére. Paprika termés is jól alakult. De amúgy igen. Általában például nálam a mennyiség, a paprika termés mennyiség nem szokott kirívóan sok lenni, mert mindig történik valami. Egyszer volt egy jég, vagy megáll a víz rajta, akkor nem kell ki hiány, vagy egyszer hiányosan vetettük el, akkor az volt a baj. Tehát mindig voltak gondok, de most szerencsére például így a tavalyi év az most azt tudom mondani, hogy jól sikerült.
Miben ismerkszik meg a kalocsai paprika? Honnan fogom én ezt fölismerni, vagy föl fogom egyáltalán ismerni, hogy most kalocsai paprikát kóstolok?
Igen, föl tudod ismerni, mert itt Magyarországon a legjobb paprikát Kalocsán termelik és dolgozzák föl. Úgyhogy ha sok paprikát kiraknak eled, és közte van a kalocsai, akkor föl fogod ismerni, mert az lesz közte a legjobb.
Intenzív az íze? Vagy mi az, amiből mondjuk...
Ízre is jó, meg színre is, kimondott.
Erős piros színe van.
Igen.
Milyen hagyománya van itt a kalocsai paprika termelésnek? Ugye nem az egész történetre vagyok kíváncsi, hanem mondjuk arra, amit te tapasztaltál, tehát amit mondjuk te átveszel, kiket ismersz, akik ezzel foglalkoznak, mennyire van ez itt a mindennapokban benne, akár a gyerekkorodban mennyire volt benne?
Hát gyerekkoromban jobban benne volt, mert akárhova mentem kalocsaiként, azt mondták, hogy jó, kalocsai paprika, tehát mindenki kalocsát a paprikával azonosítja. Azóta is így van, tehát hogy itt kalocsa, akkor paprika. Itt Kalocsán már hát nagyon kevesen, ahhoz képest, hogy kalocsaiak vagyunk, meg hogy mennyi föld van a környékben, visszaadját, nem csinálják már úgy. Mert ez az idősebb generáció foglalkozott a paprikával.
Persze, fazekas mester sem terem minden sarkon, még Kalocsán sem, de van egy szuper műhely, ahol Madár Helga és Kovács László fazekasok dolgoznak. A klasszikus mintáktól és technikáktól kezdve a legmodernebbekig mindent meg lehet náluk nézni, sőt, ki is lehet próbálni. A mestert közvetlenül az alábbi telefonszámon éritek el további információkért 0670 430 54 04. Örülök, hogy ismét együtt kirándulhattunk. Szálljatok hajóra velünk, és keljünk át a Duna másik oldalára, Paksra, az Itthon menő következő epizódjában.
Itthon menő. Utazási podcast Szújó Zoltánnal. A következő epizódban újabb mesés hazai tájakra kalauzolunk el. Hidd el, ez egy végtelen történet, biztos, hogy van olyan hazai táj, sztori, étel, szó, amiről még csak nem is hallottál. És ha a kíváncsiság szikrája picit is pattog benned, kövess bennünket. Ez az Itthon menő podcast Szújó Zoltánnal.